Akkor szeretettel köszöntünk mindenkit, és az apostolok cselekedeteiről írott könyvben a 18. fejezet következik. Így olvasom a 18. fejezetben az első három verset. Ezek után Pál Athénből eltávozván ment Korintusba. És mikor egy Akvilla nevű pontuszi származású zsidóra talált, aki nemrégen jött Itáliából és feleségére Priscillára, mivel hogy Claudius megparancsolta, hogy a zsidók mind távozzanak Rómából, hozzájuk csatlakozék. És mivel hogy azonféle míves volt, náluk maradt és dolgozott. Mesterségükre nézve ugyanis sátorcsinálók voltak. Tehát Pál apostol Athénből Korintus felé vitte az útját, Korintus Akhájának, ugye Görögország déli részének a fővárosa volt, kikötőváros, egy pompás nagy görög város, nagyon népes, de hihetetlenül szabados erkölcsű város volt. A városnak a fő istensége Afrodité, illetve a latin megfelelője Vénusz volt, a szerelem istennője, a szépség és a szerelem istennője is. Annyira szabados erkölcsűek voltak a korintusiak, hogy az ókori világban a korintusi az egyenértékű volt azzal, hogy erkölcstelen. Tehát így használták ezt a kifejezést. És az emberben felmerül a kérdést, hogy vajon mi ösztönözte Pál apostolt arra, hogy láttuk, mennyi veszedelemmel találkozott az útjain, és mennyi csalódással is, mert ugye Athénben azért végül az volt, hogy kinevették az Areopáguszon, és azt mondták, majd még meghallgatunk e felől, és tulajdonképpen nagyon kevés eredménye volt a munkájának is. Mi ösztönözte az apostolt, hogy tovább is tovább menjen, és megkeressen ilyen nagy városokat. Egyet mondhatunk csak, hogy ő abszolút meggyőződött arról, hogy az evangélium az igaz, a nagy jó hír az igaz, hogy Jézus valóban Isten küldötte volt, hogy ő valóban a mennyből jött emberfiaként a földre, és hogy az ő megismerése által, a benne való hit által az ember olyasmitől szabadulhat, amit a világon senki és semmi más nem ígér, tudnélik a bennünk lévő rossztól. Az ember a tulajdon önzésétől, egoizmusától tud megszabadulni. Más emberré, igaz emberré, önzetlen igaz emberré tud átalakulni, és ami a döntő, alkalmassá válhat az örök életre egy újjáteremtett földön. És Pál apostol úgy értékelte, hogy az evangéliumra minden, de minden embernek szüksége van, mert ez az egyetlen, ami kiutat mutat abból, hogy az összes esélyünk ez a földi élet, ami kinek így sikerül, kinek úgy sikerül, amiről azt mondja a Zsoltáros is, hogy nagyobb része nyomorúság és fáradtság, ami gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Tehát ő azt látta, ez tényleg a szabadulásnak, ez tényleg egy pozitív jövő perspektívája is, és ez az emberi szenvedés vége a valódi igazi emberi élet és igazi emberi társadalom felé mutat. És ugye neki személyes bizonyossága volt, hiszen a feltámadt Jézus néki megjelent neki a nagy üldözőnek, és meggyőződött az Isten jelleméről, hogy benne az üldözőben is meglátta az igazságra szomjazó lelket, és hogy egyenest apostolnak hívta el, és megbocsátotta a sok kártételt és vétket, amit ő Krisztus követői ellen elkövetett. Úgyhogy ettől kezdve Pál apostol életében csak egy kérdés volt, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Szóval mi az, amit ő tehet Krisztusért, Krisztus ügyéért, az emberek megmentéséért. Azt olvassuk nem itt az apostolok cselekedeteiben, hanem később visszaemlékezve írja Pál a korintusiakhoz írt első levélben, hogy ő egy nagy elhatározással ment Korintusba. Ezt a korintusiakhoz írt első levél második fejezetében találjuk. Ugye mindjárt az apostolok cselekedetei után jön a rómaiakhoz írt levél, utána a korintusiakhoz írt első levél, és ott a második fejezetből olvasom az első öt verset. Tehát korintusiakhoz írt első levél második fejezetéből az első öt verset. Ezt írja Pál apostol. De hát később írja a korintusiaknak, visszaemlékezve arra, amikor először ment hozzájuk. Én is, mikor hozzátok mentem, atyám fiai, nem mentem nagy ékes szólással, vagy hogy nagy ékes szólással, vagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig a megfeszítetről. És én erőtelenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Nagyon érdekes ez a néhány vers. Arra következtethetünk, hogy Pál apostol az aténi kevés, csekély eredmény után azon töprengett és azon gyötrődött, hogy vajon ő helyesen képviseli a Krisztus evangéliumát. Láttuk, hogy nagyszerű volt az az aténi beszéd. Tényleg a leglényegesebb dolgokról beszélt. Megpróbált kiindulni az aténiek gondolkodásmódjából, és úgy lépésről lépésre vezetni őket. De Pál apostolnak nagyon fájhatott az, hogy magáról, Krisztusról már nem tudott szólni. Mert ahogy csak egy érintés erejéig említette, hogy Krisztust Isten feltámasztotta halálból, ez olyan képtelenségnek tűnt az aténi görögöknek, hogy rögtön félbeszakították őt, és nem hallgatták tovább. És az apostol úgy érezte, hogy ő nagyon gondosan igyekezett felépíteni a tanítását, és kiindulni onnét, ahol ezek az emberek tartottak, de nem jutott el a lényegig, hogy magát az evangéliumot, a Jézus Krisztusról, a megváltóról szóló evangéliumot elmondhassa nékik. Hát annak a néhánynak aztán nyilván, akik hallgattak rá, és akiket megérintett az apostol beszéde, de az egész tömegnek szóló bizonyság tevéséből ez lemaradt. És valószínűleg ezért ment Korintusba ezzel az elhatározással, hogy azt mondta, nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig a megfeszítetről. Vagyis eltökélt szándéka volt, hogy a Krisztus keresztje, a Krisztus helyettes áldozata egyenesen erre fog térni, minél hamarabb erre fog rátérni, és ez lesz a bizonyságtevésének a központja. És akkor itt érdemes egy percen megállnunk, és arra gondolnunk, hogy vajon keresztényekként mi magunk, és általában a keresztények értjük-e igazán Krisztus keresztjét. Szóval ez a legismertebb keresztény szimbólum. Ugye ott van a templomok tetején, sokan nyakláncon hordják a nyakukba, de hogy mit jelent igazán a Krisztus keresztje? És miért gondolta Pál apostol, hogy ez a legeslegfontosabb dolog a Krisztus keresztjének a megértése? Azt mondhatjuk, hogy azért gondolta Pál, mert a kereszt a leglényegesebb dolgokról tesz tanúságot. Először is arról, hogy Isten bűngyűlölő, igazságszerető és bűngyűlölő, és a bűn nem lépheti át Isten országa küszöbét. Arról szól, hogy Isten szereti az embert, megmenteni akarja, de a bűn büntetlenül nem maradhat. Az Isten tulajdon fia, amikor Isten segíteni akart az emberen, csak ezen az úton lehetett, hogy ő elszenvedi az ember helyett a bűn jogos büntetését. Mert ha a bűn büntetlenül marad, az ember nem érti meg, hogy önzés, én középpontuság az újjáteremtett földre, ahol végre igazság lakozik, ahol végre az isteni szeretett törvény az Úr, oda nem kerülhet be. Ugye sokszor próbálom ilyen egyszerűen szemléltetni, hogy mit jelent a Krisztus keresztje, hogy valami olyasmi az Istennek a megváltási terve, mintha az Isten azt mondta volna, hogy én szánlak titeket, embereket, mert látja azt, hogy eleve bűnre való hajlammal születünk, látja azt, hogy óriási a tudatlanságunk, és segíteni akar rajtunk, lát még valami kis reményt, valami kis lehetőséget, és mintha azt mondta volna Isten, hogy segítsek rajtatok, mikor törvényszegők vagytok, és a törvényszegés az egy olyan, mint egy halált hozó vírus. Az magával hozza a következményét, a halált. És ugye a Biblia szerint bűn és halál szétválaszthatatlan egymástól. Halál azért van, Isten nem erre teremtett bennünket, hogy meghaljunk. Nem egy ilyen rövidke kis életre teremtett minket, ami tragikusan véget ér, és ami tragikusan elszakítja az emberi szeretet kapcsolatokat, hanem ez mind a bűnnek a következménye. És ahhoz, hogy a haláltól megszabadíthasson minket, a bűntől kell megszabadítania. És mintha Isten azt mondta volna, szánlak titeket, segíteni szeretnék, de ha bűn büntetlenül maradna, nem segítene, mert az ember még könnyelműbbé válna a bűnnel szemben. És mintha azt mondta volna, egyet tudok tenni. Megbüntettem igazságosan, de magamon. Én veszem magamra a bűnötöket. Ti ingyen kegyelmet kaphattuk, ha ebben hisztek. Ti ingyen kegyelmet kaphattuk, ha ezt a helyettesítést elfogadjátok. Akkor ti megmenekülhettek, de a bűn maga büntetlen nem maradhat. És a kereszt kinyilvánítja Istennek a végtelen megmentő szeretetét. Ugye, ahogyan a Biblia főigéje János 3.16 mondja, úgy szerette Isten a világot, amiben benne van a világot, minden emberen szeretne segíteni, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tudom, hogy erre sok ember azt mondja, hogy ó, hát Jézus úgy is tudta, hogy majd feltámad, hát mi az, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hát végül is feltámad, hát végül is nem veszett el. Csak amikor valaki könnyedén ezt mondja, akkor fogalma nincs arról, hogy Jézus valóságosan emberré lett. Ugyanolyan szenvedéstől visszariadó, rettegő, szenvedést átérző emberré lett, mint mi, és hogy ő önként végig járta ezt a borzasztó keresztutat azért, hogy rajtunk segítsen. Tehát ez nem egy színjáték volt, ez egy valóságos szenvedés volt, egy kimondhatatlan szenvedés Jézusnak, az ember fiává lett Isten fiának, és egy kifejezhetetlen szenvedés az atyának is, aki szereti az ő fiát, és aki együtt szenvedett vele véges végig, és mégsem tehette meg azért, hogy az emberen segítsen, hogy ő közbelépjen, hogy kimentse a fiát abból a pokoli szenvedés történetből, hanem ő maga is elfordult tőle, úgy bánt vele, mint ahogyan a kárhozottak fogják érezni azt, hogy az életadó teremtő elfordult tőlük. Tehát, mint a kárhozottak képviselőjével, mint a bűnöknek a hordozójával bánt vele. Noha ártatlan volt, és noha ő kimondhatatlan szereti. Ez egy olyan valami, ez a keresztnek az elgondolása, amit egy élet kevéső az ember mélyebben és teljesebben megértsen. És azt mondja, hogy ezáltal az embernek csak annyit kell elismerni, hogy igen, törvényszegény vagyok, méltó lennék a halálra, nem lenne jogom az életre, de hogy Krisztus ezt megcselekedte. Ha én ezt elfogadom, ha én ennek alapján igénylem az Isten kegyelmét, az Isten nekem megbocsát, minden törvényszegésemet elengedi, és az Isten munkát kezd értem, hogy miután az Istennek ezt a szeretetét megismerem, és megbékélek vele, és elfogadom őt, mint egy lélek orvosát, hogy engem meggyógyítson és helyrehozzon, akkor az Isten alkalmassá tesz az örök életre, hogy az ember örökre megszabaduljon a haláltól, a szenvedéstől, és egy újjáteremtett földön kiteljesedett, igazi emberi életet élhessen. Szóval sajnos ami felfogó képességünk nagyon tompa ahhoz, hogy igazán megértsük ezt az igét. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, és ebben az is bennem, hogy egyébként elveszne. Mert ha ennyi az élet itt a földön, és utána az utolsó ítéletkor elvész az ember, az egy borzalmas tragédia. El ne vesszen, hanem örök élete legyen, hanem helyette ez a perspektíva álljon rendelkezésére. És én szívemből kívánom mindnyájunknak, hogy ne nyugodjunk, míg ennek a keresztnek a titkát jobban meg nem értjük. Pál apostol azt mondta erről, hogy ő maga hogy szabadult meg az ő egójától, hogy szabadult meg a korábbi, bár Isten félő volt, de az ő természete is romlott volt, azt is mondja, hogy Isten káromló, erőszakoskodó voltam. Ugye olyan értelemben, hogy a keresztényeket ugye káromlásra kényszerítette, és nem értette a szeretett törvényt egyáltalán. És azt írja Pál apostol, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, amivel azt akarja kifejezni, hogy ahogyan én megértettem, hogy mit tett ő, mit tett az atya értünk, azt mondja, én mintha megfeszítettem volna az énem, nem az életem veszett el, hanem az nagy egóm, mert így folytatja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tehát az a nagy énem meghalt, ahogy a keresztet igazán megértettem, és más emberré lettem. És azt mondja, amely életet ezután most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. És erre az utolsó mondatra még külön hangsúlyt tennék. Arról az emberről mondhatjuk, hogy igazán magáévá tette az Isten kegyelmi üzenetét, aki a Krisztus keresztjéről így tud gondolkozni, ilyen személyesen. Isten fia szeretett engem, és önmagát adta értem. Aki ezt ennyire fel tudja fogni, hogy ha egyedül lettem volna a világon, de akiben lát az Isten egy igazságra szomjazó lelket is, és egy készséget, akkor Isten fia szeretett engem személy szerint, előre ismert engem, és önmagát adta értem, hogy én megszabaduljak a bűntől és a haláltól, és örök életem lehessen egy újjáteremtett földön. Tehát ezért írta azt Pál apostol, hogy ő eldöntötte, hogy ő a bizonyságtevése központjába a Krisztus keresztjét fogja helyezni, és nagyon egyszerűen fog szólni ezekhez az emberekhez. Hozzáteszem, mások is voltak, mint az aténiek, ugye a tudós, meg művészetekben jártas aténiek. Ahogy mondtam, ez egy züllött kikötőváros volt, egy ilyen népeknek a kohója, ahol nagyon sokfajta nemzetiségű ember fordult meg. És ezek után nézzük tovább, hogy Pál apostol, így olvastuk itt mindjárt az első versekben, visszatérve az apostolok cselekedetei 18. fejezetéhez, hogy azt olvassuk, hogy itt talált egy Akvilla és Priscilla nevű házaspárra, hogy hogyan talált rájuk, azt ugye nem részletezi, de valószínűleg ez is a gondviselésnek a keze lehetett, hogy valahogyan a városba érkezve pont ővelük ismerkedett meg, mert ők ugye zsidó származásúak voltak, és megemlíti a Biblia, hogy Rómából, Itáliából kerültek ide, mert Claudius megparancsolta, hogy a zsidók mind távozzanak Rómából. És itt megint érintkezik a világi történetírással az apostolok cselekedetei elbeszélése, tehát a történet történelmi hűsége abszolút egyértelmű, ugyanis megemlékezik erről Tacitus, a római történetíró, hogy mivel a zsidók lázongtak, azért Claudius császár idején, időszámításunk után 49-ben, ez időben is útba igazít, tehát időszámításunk után 49 után vagyunk, 50-51-ben, akkor azt mondja, mivel valami lázongás volt köztük a Krisztus miatt, ugye nem pontosan írja, azt mondja, ezért úgy rendelkezett a Claudius császár, hogy a zsidók mind távozzanak Rómából. Bocsánat, azt hiszem eltévesztettem, ez nem Tacitus, hanem Svetonius, egy másik római történetíró. Ő mondja ezt, hogy Claudius rendeletére a zsidóknak mind távozniuk kellett Rómából. És ezek sátorkészítők voltak, és úgy látszik, Korintusban valami műhelyt nyitottak, és Pál apostol hozzájuk csatlakozott, mert bár ő egy nagyon magasan képzett tudós ember volt, de ezt talán máskor is említettem, hogy a zsidóknál alapelv volt, és érdekes módon a mai napig alapelv, hogy valamilyen kézműves mesterséget a legtehetségesebb és legmagasabban képzett gyerek is tanuljon. Ebben szerepe lehetett a 10 parancsolatnak is, ugye, hogy ők a teljes 4. parancsolatot ismerték, hogy 6 napon át munkálkodj és végezd minden dolgodat. Náluk sohasem nézték le a kétkezi munkát. Ez a zsidóságnál egy nagyon komoly erény volt. Nem úgy, mint az aténiek, akiről olvastuk, hogy ők kétkezi munkátra rá nem tették a kezüket, inkább csak valami újságnak az elbeszélésével voltak foglalatosak. Náluk a munkaerkölcs, ez komoly dolog volt, mert megvolt a 10 parancsolat erkölcsi térvényében, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. Természetesen nem csak a fizikai munka, de a fizikai munkának nagyon helytelen, amikor nincs becsülete. Ez egy nagyon fontos dolog, és sok szellemi képesség és készség is jobban kifejlődik, ha az ember a fizikai munkában is jártasságot szerez. És így Pál apostol is kitanult sátorkészítő volt, és ez egyébként későbbi korokban is volt sokszor az ilyen evangélistáknak, vagy misszionárusoknak a gyakorlata, hogyha olyan területre mentek, ahol még az evangélium új volt, és se anyagi fedezet nem volt, sem pedig nem ismerték még, hogy miről van szó, és esetleg ellenállást váltott volna ki rögtön a bizonyságtevésük, akkor valamilyen mesterséget folytattak egy adott helyen, és eközben ismerkedtek az emberekkel, és adták tovább az evangélium örömüzenetét. Aztán így olvassuk tovább a 4. verstől. Vetekedett pedig minden szombaton a zsinagógában, és igyekezett mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni. Mikor pedig megérkeztek Macedóniából Sílás és Timóteus, szorongatta a lélek Pált, és bizonyságot tett a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus. Mikor pedig azok ellenszegültek és káromlásokat szóltak, ruháit megrázva mondta nékik: véretek a fejetekre, én tiszta vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz megyek. És átmenvén onnét ment egy Justus nevű istenfélő ember házához, akinek háza szomszédos volt a zsinagógával. Ugye itt is látjuk azt, amit máskor is, hogy az egész római birodalomban ott volt a zsinagógák hálózata, minden jelentős helyen, annyira szétszórottak a zsidók már akkor az ókori római birodalomban, és itt is itt voltak a zsidók mellett a görögök, tehát a szimpatizánsok, akik a zsinagóga istentiszteletet látogatták. És azt olvastuk itt, hogy Pál apostol sok időn át igyekezett nyilvánvalóvá tenni, hogy Jézus a megígért messiás, ahogy láttuk máskor is, mindig a zsinagógában kezdte. Mindig föltárta az ószövetségi messiási jövendőléseket. Rámutatott arra, hogy ezek Jézusban teljesedtek be. És azt olvassuk, mikor aztán megérkeztek, akiket hátrahagyott, és Illás és Timóteus is, akkor azt mondja, szorongatta a lélek a Pált. Ezen azt lehet érteni, hogy valamilyen különösen lélektől ihletett bizonyságot tett. Úgy érezte, hogy egy végső döntés elé kell állítani a zsinagógához tartozókat. És bizonyságot tett hatalmasan, hogy Jézus a Krisztus, vagyis a messiás. De amikor ez kiváltott belőlük egy óriási ellenszegülést, és azt mondja, káromlásokat szóltak nyilván Jézus ellen, azt mondja, akkor azt mondta nekik: véretek rajtatok, én mostantól fogva pogányokhoz megyek. Ugye ezt a pizídiai Antiókiában is így tette, hogy mindent megtette a honfitársaiért, a korábbi hittestvéreiért, de amikor azok makacsul ellenálltak, akkor azt mondta, hogy most már a másik helyen így mondta, mivel ti nem tartottátok magatokat méltóknak az örök életre, a pogányokhoz fordulok. És egy Justus nevű istenfélő ember, ugye az istenfélő aztán szintén szimpatizáns volt, a zsidók egyisten hitét teljesen elfogadta, tisztelte a prófétai írásokat, és ilyen házi gyülekezetek voltak nagyon sokszor az alapjai, a melegágyai annak, ahogyan az evangélium terjedt. És aztán így olvassuk tovább: Krispus pedig a zsinagógának feje, hűn az Úrban, itt a fordításunk nem a legtökéletesebb, hit, azt mondja ez a Krispus, a zsinagóga fő, és az egész házanépe hit az Úrban. A korintusbeliek közül is sokan halván hittek, és megkeresztelkedtek. Mondta pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak: ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem támad rád, hogy néked ártson, mert nékem sok népem van ebben a városban. Ugye ilyen nagyon tömören beszéli el a történeteket az apostolok cselekedetei, de arra következtethetünk a sorok mögött, hogy éppen a zsinagóga fő, tehát az nagy tisztség volt a zsidóknál egy zsinagóga feje, és mivel ő elfogadta az evangéliumot háza népével együtt, és utána sokan mások a zsidók közül is, és gondoljuk meg ennek a Justusnak, ennek az istenfélő embernek a háza, ami helyet adotta a keresztény összejöveteleknek, az közvetlen a zsinagóga mellett volt. Pál úgy érezte, hogy itt akkora irigység, féltékenység fog fellobbanni, hogy ugyanaz fog ismétlődni, mint az előző városokban. És azt olvassuk, hogy Isten éjszakai látásban, mint aki a gondolataira válaszol, vagy a belső aggodalmaira, ezt mondta neki: ne félj, Pál, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem támad rád, hogy néked ártson, mert nékem sok népem van ebben a városban. Vagyis Isten azt ígérte, hogy ő fékezni fogja az ellenséges indulatokat, és ez a legcsodálatosabb az üzenetben, hogy nekem sok népem van ebben a városban. Hát úgy ránézésre egy ilyen züllött Korintus, nem hiszem, hogy mi reményteljesnek tartottuk volna. És valószínűleg Pál is emberileg úgy érezhette, hogy hát a szellemi gőg volt az akadály Athénben, itt meg az elfajult erkölcstelenség, és sok szempontból primitívség, hát ő itt mit tud kezdeni. De a Jóisten mégis azt mondta, sok népen van ebben a városban. És ez olyan bíztató, nem? A Jóisten sohasem azt nézi, ami a szeme előtt van. Így meg is fogalmazza Ézsaiás, azt mondja, Isten nem a szeme látása, és nem a füle hallása szerint ítél, hanem ő minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. És mennyire előre ismer Isten embereket, mennyire a felszín mögött látja a lélek szomjúságát is. És akkor mindjárt fordítsuk ezt egy kicsit a mi napjainkra. Hát azt hiszem, manapság is van sok olyan város, sok olyan helység, ahol egy keresztény sóhajtva azt mondja, ó, az embereket nem érdekli. Ó, hát ki van itt, akit meg lehetne szólítani az evangéliummal. És lehet, hogy a Jóisten pedig most is azt látja, hogy nekem itt sok népem van. És ezt ne az ember ítélje meg, vagy az ember döntse el. Ugye Pált is bátorította, ne félj, ne hallgass, én veled vagyok. Ugye ez a legnagyobb biztosíték, én veled vagyok. Aztán így olvassuk tovább, és ott lakozik egy esztendeig és 6 hónapig tanítva köztük az Isten igéjét. Ki tudja, mennyi fáradtsággal járt ott 1,5 év alatt egyenként, házanként, közösen, alaposan megtanította őket az igazság alapelveire, és megszervezte a gyülekezetüket, vagy talán több gyülekezetet is. De itt is föllobban az ellenállás, így olvassuk tovább. Mikor pedig Gallió volt Akhája tisztartója, rátámadtak a zsidók egy akarattal Pálra, és vitték őt a törvényszék elébe, mondván, ez a törvény ellen való istentiszteletre csábítja az embereket. Mikor pedig Pál meg akarta nyitni száját, mondta Gallió a zsidóknak, ha valóban valami bosszútételről vagy gonosz cselekedetről volna szó, zsidók, igazság szerint meghallgatnálak benneteket. De ha tanításról, nevekről és a ti törvényetekről van a kérdés, ti magatok lássátok, mert én ezekben bíró nem akarok lenni. És elűzte őket a törvényszék elől. A görögök pedig mindnyájan Szosztenészt, a zsinagóga fejét megragadván verték a törvényszék előtt, de Gallió velük semmit sem gondolt. Na, megint itt a történelem és a bibliai leírás találkozása, mert ókori feliratokon ez fennmarad, hogy prokonzul, bibliai szövegben is prokonzult olvasunk, hogy Achája prokonzula ebben az időben Gallió volt. És erről a Gallióról úgy emlékeznek meg, hogy Szenekának az öccse volt, aki Néró tanítója volt, és maga is ugye magas filozófiai műveltséggel, és hogy ez a Gallió egy nagyon becsületes, nemes ember volt. És itt is azt látjuk, hogy ugye Pál már védekezni próbált volna, de nem is engedte szólni őt a Gallió, szóval nincs rá szükség. Azt mondta, itt nincsen szó valami gonosz tettről, nincsen szó valami törvényszék elő tartozó dologról, hát vallási vitáitokat intézzétek, én ezekben bíró lenni nem akarok. És egyszerűen nem állt szóba velük. És ugye az szokott lenni a tömeghangulat, most ugye azt mondja görögök, tehát valószínű magukkal vittek megint valami csőcseléket, akkor most, hogy így kudarcot vallottak a törvényszék előtt, akkor pedig azt a zsinagóga főt, ezt a Szosztenészt, aki pedig utóda volt bizonyára Krisztusnak, aki keresztény élet, akkor most neki estek, és őt bántalmazták, hogy ezt az egészet miért csinálta, ezt a csődületet. Tehát így fordult visszájára az egész dolog. És olvassuk tovább a 18. verstől. Pál pedig még több napig ott maradt, az atyafiaktól elbúcsúzván Szíriába hajózik, és vele együtt Priscilla és Aquilla, miután a fejét megnyírta Kenkreába, mert fogadása volt. Ez olyan nazireusi fogadalom lehetett. Jutott pedig Efézusba, és azokat ott hagyta, ő maga pedig bemenvén a zsinagógába, vetekedék a zsidókkal. Mikor pedig azok kérték, hogy több ideig maradjon náluk, nem állt rá, hanem búcsút vett tőlük, mondván, minden esetre Jeruzsálemben kell nekem a következő ünnepet töltenem, de ismét megjövök hozzátok, ha Isten akarja, és elhajózott Efézusból. És miután Cézáreába érkezett, felmentvén Jeruzsálembe, köszöntvén a gyülekezetet, elment Antiókiába. És miután ott bizonyos időt eltöltött, elment, eljárván rendel Galácia tartományát, Frígiát, erősítve a tanítványokat mind. Tehát Pál apostol nagyon tervszerűen haladt az útján, ugye nem úgy ment, hogy mindig csak ment előre és újabb gyülekezeteket alapított, hanem időről időre visszament, egyrészt, hogy tartsa a kapcsolatot a jeruzsálemi apostolokkal, másrészt pedig, hogy erősítse az eddig megalapított gyülekezeteket. De van itt egy kis részlet, amit kiemelnék. ugye érintette Efézust. Efézus a mai Törökország területén, ugye a Miletusz a kikötő városa, tehát közel van a tengerparthoz, egy óriási nagy város volt, egy nagyon-nagyon fejlett kultúrájú város, a hatalmas színháza, a mai napig is egy turista látványosság, már tudnélik a romjai. És Efézust érintette Pál apostol, ugye céltudatosan mindig a nagy városokat igyekezett ott megalapozni az evangéliumot, ahonnét majd kiterjed a környékre is, és azok fogékonynak is bizonyultak, mert azt olvastuk, hogy kérték, hogy több ideig maradjon náluk, de ő most nem tért el az úti tervétől, végig akarta erősíteni az eddig alapított gyülekezeteket, de egy ilyen érdekes megfogalmazást tett, azt mondja, de ismét megjövök hozzátok, ha Isten akarja. Itt egy kicsit megállok, mert ugye nem tudom ki, hogy van ezzel, de hát mindjárt úgy tervezzük az életünket önfeledten, és hát manapság ugye nagy divat a turista utak, meg sok minden, meg hát egyszerűen akármilyen utazás, és úgy meg se fordul a fejünkben, hogy hát jó ez nekünk, vagy nem jó ez nekünk. Elterveztem, és elmegyek. De van Jakab apostol levelében egy részlet, ezt szeretném felolvasni, ami úgy ide kapcsolódik, hogy Pál is azt mondta, hogy visszajövök hozzátok, ha Isten akarja. Jakab apostol levele ugye az a zsidókhoz írt levél után jön mindjárt. Így olvasom Jakab apostol levelében a 4. fejezet végén. Tehát Jakab apostol levele 4. fejezetében a 13. verstől olvasom. A 13-tól 15-ig. Nosza immár, ti, akik azt mondjátok, ma és holnap elmegyünk ama városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kalmárkodunk, és nyerünk. Akik nem tudjátok, mit moz a holnap, mert micsoda a ti életetek. Bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. Holott ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, és élünk, im ezt, vagy amaszt fogjuk cselekedni. Ugye ez egy olyan általános érvényű tanítás, azt mondja, hogy mikor tervezünk újabb életszakaszt, vagy újabb vállalkozást az életünkben, vagy utazást, azt mondja, mondjuk ezt, ha az Úr akarja, is élünk, ezt vagy amazt fogjuk cselekedni. Mert tényleg micsoda a mi életünk, nincs a hatalmunkban, sehol sem tudjuk, hogy mi vár ránk. És ne gondoljuk azt, hogy a Jóisten az ilyen kis dolgokkal nem törődik. Ha egy ember tanácsot kér tőle, és azt mondja, Istenem, ha javamra válik, te döntsd el, te mutasd meg, ha javamra válik. Tehát a valódi Isten félelem azt jelenti, hogy az ember minden hétköznapi dolgában is kéri az Istennek a tanácsát. És mindenhez hozzáteszi, ha élünk, és az Úr akarja, akkor ezt és ezt fogjunk cselekedni, és kéri az ember az Istennek az útbaigazítását. Majd még lehet, hogy a beszélgetésben erre egy kicsit visszatérünk. És aztán olvasom tovább. A 24. verstől érkezett pedig Efézusba egy Apollós nevű zsidó, alexandriai származású, ékesen szóló férfiú, aki az írásokban tudós volt. Tehát eközben, mikor Pál már ugye eltávozott Korintusból, közben odaérkezett, illetve bocsánat, Efézusba érkezett először, nem Korintusban, hanem Efézusba, utóbb ment Korintusba. Tehát érkezett Efézusba egy Apollós nevű zsidó, alexandriai származású, ékesen szóló férfiú, ki az írásokban tudós volt. Hát ugye Alexandria, nem tudom, mond-e ez valakinek valamit, ugye Alexandria az Egyiptomnak a nagy kikötő városa, földközi tenger felé, az ókori műveltség egyik nagy központja volt. Azt mondhatjuk, hogy szinte Athénhez fogható központja az ókori műveltségnek. És azt még külön megemlíti, hogy ez Apollós, aki onnét való volt, ékesen szóló, írásokban tudós, jártas, és azt mondja, ő meg volt tanítva az Úrnak útjára, és lélekben buzgó lévén szólta és tanította nagy szorgalmatosan az Úrra tartozó dolgokat, jól lehet, csak a János keresztségét tudja. Gondolom sejtjük, hogy milyen Jánosról van itt szó, keresztelő Jánosról. Tehát már arról ő nem értesült igazán, hogy a Jézus missziója hogy zajlott, mit tanított, hogy járt a Palesztinát, hogy volt az ő halála feltámadása, de keresztelő Jánosnak a bizonyságtevéséről tudomása volt, és egy ilyen őszinte felébredt hitű írásokat kutató és ékesen szóló zsidó ember volt, és így olvassuk tovább, ő kezdett nagy bátorsággal szólni a zsinagógában, nyilván a keresztelő jánosi megtérésre hívást közvetítette. Azt mondja, mikor pedig meghallgatta őt, Akvilla és Priscilla maguk mellé vették őt, és nyilván valóban kifejtették előtte Istennek útját. Mikor pedig Akhájába akart átmenni, buzdították őket az atyafiak, írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Ki mikor odajutott, sokat használt azoknak, akik hittek a kegyelem által. Mert hatalmasan meggyőzte a zsidókat nyilvánosan, bebizonyítva az írásokból, hogy Jézus a Krisztus, hogy Jézus a Messiás. Itt is van valami nagyon szép dolog, ugye ehhez az nagyon képzett Apollóshoz képest Akvilla és Priscilla egyszerű sátorkészítő emberek voltak. De Apollós nem csak tudós ember volt, hanem alázatos ember. Mikor meghallgatták a zsinagógában őt, Akvilla és Priscilla, és ugye azt is megjegyzem, hogy mindig így mondja, hogy Akvilla és Priscilla. Később mondja is, hogy tanítottak. Tehát ugye a feleség nő volt, ókorban nem volt szokásos, hogy nő tanítson, de úgy látszik, olyan igazán mélyen hívő volt, és képessége is volt erre, és női munkatársa lett Pálnak a férjével, Akvillával együtt, és ők magukhoz szívták Apollóst, és részletesen szóltak nekik Jézusról, Jézus missziójáról, és Apollós nyílt szívvel elfogadta tőlük. Tehát ez egy nagyon szép példa arra, hogy egyszerű ember, milyen a legmagasabb képzettségű embernél is egy hiteles tanúságtevő lehet. És Apollós pedig egy valóban istenfélő ember volt, aki ezektől az egyszerű emberektől azonnal elfogadta azt az evangéliumot, amit az írások alapján hitelesnek ismert el. És mikor ő Akhájába akart menni, ugye aholnek a fővárosa Korintus volt, akkor már Akvilla és Priscilla írtak ajánló levelet az ottani keresztényekhez, hogy fogadják szeretettel és örömmel. Ugye tehát ebből kitűnik az is egyébként, hogy jöttek tovább Pállal Efézusba, Akvilla és Priscilla annyira munkatársai lettek, hogy Korintusból elhagyva jöttek vele együtt, és mikor Pál innét tovább ment, akkor itt hagyta őket Efézusba, hogy az általa itt megkezdett munkát folytassák. Aztán később, ugye olvassuk, hogy ez az Apollós nagyon, nagyon sokat használt Korintusban, tovább építette a gyülekezetet, és Pál apostol később olyan szépen írja, azt mondja, én alapot vetettem Korintusban, az Apollós pedig öntözte a magvetést. Tehát, hogy mint munkatársak összekapcsolódtak. Aztán a 19. fejezet első versében így olvasom. Lőn pedig azon közben, míg Apollós Korintusban volt, Pál eljárván a felsőbb tartományokat Efézusba érkezett, tehát visszajött, ahogy ígérte, mondta, ha az Úr akarja, és mikor némely tanítványokra talált, mondta nékik, vajon vettetek-e szent lelket, minek utána hívőké lettetek? Azok pedig mondták néki, sőt, inkább azt sem hallottuk, ha van-e szent lélek. És mondta nékik, mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondták, a János keresztségére. Mondta pedig Pál, János megtérés keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki utána jövendő, abban higgyenek, tudnélik a Krisztus Jézusban. Mikor pedig ezt hallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézusnak nevében. És mikor Pál rájuk vetettek kezét, szállt a szent lélek ő rájuk, és szóltak nyelveken, és profétáltak. Voltak pedig a férfiak összesen mintegy 12-en. Tehát Efézusban Pál apostol, mint ahogyan Apollós keresztelő János tanítványából megjelent előzőleg, de aztán ő átment Korintusba, most itt talált még 12 zsidó férfit, akik azt mondják, hogy igazán hívő emberek voltak, azt mondja, tanítványok voltak, de csak keresztelő János keresztségét ismerték. És Pál akkor szépen, tehát nem hogy így mondjam, nem ilyen szokványos, legalista zsidók voltak, hanem mélyen Istenben hívő, írásokat kutató, a megtérés evangéliumát ismerő zsidók voltak, és akkor Pál elmondta nekik, hogy innét hova vezet az út, hiszen keresztelő János rámutatott, hogy majd abban higgyenek, aki utána jön, és szólt neki Krisztusról, és noha ők már megkeresztelkedtek keresztelő János által, most megkeresztelkedtek a Jézus nevére. És ezek nagyon szép példa arra, hogy ők nem érték be a korábbi ismeretekkel, nem érték be azzal a szinttel, amit ők elismertek. Noha az is hiteles volt, az is igaz volt, de amikor még többet, még teljesebbet ismertek meg a Krisztusról szóló evangéliumból, akkor készek voltak megkeresztelkedni a Jézus nevére, hogy ezt a többlet világosságot hálával fogadják, és elkötelezzék magukat ennek követése mellett. Az pedig, hogy akkor a Szentlélek szállt rájuk, és ők is nyelveken szóltak, mint az első pünköstkor, ez azt mutatja, hogy Isten utána misszionárusokként használta fel őket a környéken. Ugye ez egy teljesen sok nyelvű környezet volt. Ugye olvastuk a Bibliában is, hogy likaó nyelv, meg sokféle nyelv létezett itt, és a Jóisten arra készítette fel őket, hogy a környéken bizonyságtevőivé legyetek. Ugye a Bibliában csak ilyen nyelveken szólást olvasunk, érthető nyelv, ami arra szolgált, hogy a nyelvi különbségeket áthitalja. De érdekes az is, az a részlet is, hogy mikor megkérdezte tőlük Pál apostol, és hogy szent lelket elnyertétek-e, miután hívőké lettetek, azt mondták, sőt, azt sem tudjuk, van-e szent lélek. Hát szomorúan mondom, hogy a mai kereszténységben sok kereszténynek annyira, nem csak, hogy tapasztalata nincs, az ismeret önmagában kevés, se ismerete, se tapasztalata nincs a Szentlélek isteni személyéről, márpedig ennélkül valódi kereszténység, valódi Krisztus követés nem megvalósítható. Ugye Jézus példázatában úgy mondta, hogy az ember úgy kérje Istentől a Szentlélek munkálkodását, a lelkében, az életében a folytonos munkálkodását, mint ahogy mindennapi kenyeret kérünk Istentől. Olyan nagy szükségünk van rá. Aztán így olvasom tovább, már nem sokat veszünk, csak egy kis részletet. A 8. verstől bemenvén pedig a zsinagógába bátorsággal szólt, 3 hónapon át vetekedvén és igyekezvén meggyőzni őket az Isten országára tartozó dolgokról. Mikor pedig némelyek megkeményítették magukat és nem hittek, gonoszul szólván az Úrnak utáról a sokasság előtt, azoktól eltávozván elszakasztál tanítványokat minden nap egy bizonyos Tirannusz iskolájában prédikálván. Ez pedig lőn 2 esztendeig, ugyannyira, hogy mindazok, akik lakoztak Ázsiában, mind zsidók, mind görögök, hallgatták az Úr Jézusnak igéjét. Tehát itt is szétvált a zsinagóga és a keresztény gyülekezet egy idő után. Semmit nem tudunk erről a Tirannuszról. Feltehetően valamilyen filozófus iskolája lehetett, ugye Efézus nagy város volt ehhez, és hát most olyan mosolyogva gondolhatjuk, mi is egy iskolába tartjuk ezeket. Ugye tehát nem az számít, hogy mi az a hely, ahol az evangélium hangzik, annak nem csak templomban van helye, az bárhol felhangozhat, és Pál apostol is, és ez azt mutatja, hogy olyan tiszteletet keltett az apostol bizonyságtevése, ez a Tirannusz nyilván egy köztiszteletben álló valaki volt, aki egy iskolát tartott fönn, és áttengette az ő iskoláját, és azt olvassuk, Pálot minden nap tanított. Ugye gondoljuk meg, ezeknek a pogányságból jövő embereknek az alapismereteik is hiányoztak, és 2 éven át volt az apostolnak mit tanítani zsidóknak és görögöknek, hogy az írások szerint igazán helyesen ismerjék meg Istent. És aztán így olvassuk még tovább a 11. verstől, és nem közönséges csodákat cselekedett Isten Pál keze által. Annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket vagy kötényeket, és eltávoztak azoktól a betegségek, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz lelkek voltak, mondván, kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál prédikál. Voltak pedig némelyek Szkévának, egy zsidó főpapnak fiai 7, akik ezt művelték. Felelvén pedig a gonosz lélek mondta, a Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kicsodák vagytok. És rájuk ugorván az az ember, akiben a gonosz lélek volt, és legyőzvén őket hatalmat vett rajtuk annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladtak ki abból a házból. Ezt pedig tudtukra lőn mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, akik Efézusban laktak, és félelem szállt mindnyájukra, és magasztaltatik az Úr Jézusnak neve. És sokan a hívők közül előjövén, megvalván és megjelentvén cselekedeteiket, Sokan pedig azok közül, akik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva mindenek látára megégették, és összeszámlálták azoknak árát, és találták 50 000 ezüstpénznek. Eképpen az Úrnak igéje erősen növekedett és hatalmat vett. Eddig olvassuk ma. Kicsit olyan szokatlannak látjuk ezt, nem, hogy azt olvassuk, hogy nem közönséges csodákat cselekedett Isten Pál keze által, és azt mondja, hogy elvitték testéről a keszkenőket, kötényeket, eltávoztak azoktól a betegsége, gonosz lelkek kimentek belőlük. Én úgy gondolom, hogy ilyen módon azért nyilatkozott meg az Isten teremtő hatalma, hogy ha csak Pál testéről elvittek valamit, beteg meggyógyult, mert tele volt okkult, ördögi misztériumokkal ez az egész környezeti Efézus körül, és a Jóistennek így kellett megmutatni, hogy az Isten hatalmasabb, mint a démonoknak a munkája. És azt olvassuk, hogy ez hatással is volt az emberekre. De azt olvassuk, hogy voltak ott egy zsidó főpapnak, egy Szkéva nevű főpapnak a 7 fia, azt olvassuk, hogy lézengők, tehát nem becsületes munkát végzők, hanem igyekeztek ilyen befolyást szerezni, hogy ki tudja, talán pénzért üzérkedtek valamiféle ördögűzéssel. Ugye ezt máskor is utaltunk erre, hogy megszálltság tényleg lehetséges és létezik. Sokféle formában, ugye ezt a Biblia egyértelműen tanítja, hogy Sátán a pszichikumát egy-egy embernek egészen birtokba tudja venni és gyötörni őt. És akkor ezek, ugye nézzük meg, milyen jellegzetes, hogy mit mondtak. Úgy próbálták a démont eltávolítani egy embertől, hogy azt mondták, hogy kényszerítelek a Krisztusra, akit Pál prédikál. Tehát azt feleztek, hogy nekem semmi közöm hozzá, de az a Jézus, akit a Pál prédikál. Ugye, tehát ezek hasznot akartak húzni, és a Krisztus igéjével és a Krisztus erkölcsiségével való belső azonosulás valódi ember szeretet nélkül ilyen ördögűző tudósoknak akartak feltűnni, és megpróbálták, hogy így mondjam, így elbitorolni azt a hatalmat, ami Pál által megnyilatkozott, és hát jellegzetes módon ezt mondták a szerencsétlen embert fogva tartó démonnak, hogy kényszerítelek a Jézusra, akit Pál prédikál. És aztán olyan eset történt, hogy ugye tudjuk Jézus életében is a démonok kénytelnek voltak Jézusnak engedelmeskedni, és azt mondták, Jézust ismerem, Pált is tudom, de te kik vagytok? És hát fizikailag bántalmazta őket, és úgy kellett elmenekülniük. És azt olvassuk, hogy ezt tudtukra jön mind zsidóknak, mind görögöknek, 17. vers, akik Efézusban laktak, és félelem szállt mindnyájukra, és magasztaltatik az Úr Jézus neve. Tehát látták, hogy az Isten hatalma felsőbbrendű a démonokéhoz képest, és hogy nem lehet üzérkedést csinálni a Krisztus evangéliumából, csak az igazán hívők, az Isten ügyével azonosulókkal működik együtt az Istennek az ereje, és ezzel függhet össze az, amit utána mond, hogy sokan a hívők közül, akik ugyan megtértek, de nem szakítottak még teljesen bizonyos démonikus kapcsolatokat létesítő ilyen vallási praktikákkal, vagy ilyen könyvekkel, azt olvassuk, előjöttek, megjelentve cselekedeteiket, szakítani akartak ezekkel a dolgokkal, és azt mondja, sokan, akik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva, egy nagy mágiát csinálták, és mindenkinek a láttára megégették. És külön megjegyzi, hát ugye elképzelhetjük, hogy az ókorban milyen áruk volt, hát eleve csak kézzel írt könyvek léteztek pergamenre, ugye, tehát ilyen bőrből készült, íróanyagra készült könyvek léteztek, és hát nyilván azon kívül a tartalmuk is, ugye ilyen titkos tudományok, okkultizmus, ezoterika, ilyen babonás, démonikus dolgok voltak ezek, és azt olvassuk most ennek az esetnek a hatására, ami történt ennek a Szkévának a fiaival, megfélemlettek, és mindenki belátta, hogy teljesen szakítaniuk kell minden ilyen démonikus dologgal, és ezeket összehordták, és megégették, és megjegyzi, hogy ennek óriási ára volt. Hát most a mi napjainkban most egy kis érdekes történetet mondok el, hogy így látjuk, hogy ennek milyen érvénye lehet ma. Ez Miskolcon történt, ott közvetlenül ismerem a családot, akik elmondták a következőt, hogy előadásokra jártak, bibliai előadásokra, és az édesanya, meg a két gyereke, a két felnőtt már fiatal, de felnőtt gyereke, És hát az édesanyja az nagyon gyűjtötte a ufós és horoszkópos könyveket. Ugye sokan így voltak a politikai rendszerváltás után, hogy ugye akkor az volt a hivatalos felfogás, materializmus, ateizmus, természet feletti pedig nem létezik. És amikor egyszerre elárasztott mindent az ilyen irodalom, akkor ők kíváncsiságból, hogy hát mik ezek a természet feletti erők, minden ufó és horoszkópos irodalmat megvásárolt. És hát egy nagy mennyiség volt otthon a polcokon. És aztán egyszer csak ő benne odáig jutott a dolog, hogy azt mondta, na hát ezektől a könyvektől megválik. És akkor úgy gondolta, hogy elviszi az antikváriumba, eladja, mert hát ezért ez egy hatalmas tömegű könyv. És erre a két gyereke azt mondta az anyukának, hogy de hát anyu, nem emlékszel rá, hogy mi van megírva az efézusi levélben? Nem számolták, hogy ennek mennyi az értéke. Meg van írva, hogy 50 000 ezüstpénzt ért, mégis elégették, mert azt mondták, ha nekünk káros, másnak a kezébe se kerüljön. Erre az édesanyjuk azt mondta, úgy van, igazatok van, és az udvaron raktak egy nagy tüzetők is, és az összes ufós és horoszkópos könyvet elégették. Tehát azt kell mondanom, hogy úgy be van fertőzve a magyar társadalom is, mindenféle ilyen ismeretlen természeti erők, ugye sok variációban léteznek. Hát én nem is tudom hány emberet, hát egyik a reikit végezte el, a másik az agykontrollt végezte el, és vannak, akik az ilyen könyveket tényleg halomra gyűjtik, és ez a történet is arra mutat, hogy ezekkel szakítani kell. A Biblia azt mondja, ugye többször idéztük a Mózes 5. könyvéből, hogy már az izraelitáknak megmondta az Úr, hogy ne találtassék közöttetek se jegymondó, se magyarázó, se halott idéző, se aki a fiát lányát átviszi a tűzön, se semmi ilyesmi, mert mind utálja az Úr, mert ez valójában itt vannak természetfeletti erők, csak hogy azok nem az Isten ereje, hanem démoni. Gyémeni jóslatok vannak, és démoni erőknek a megnyilatkozása, amelyek nagyon károsak az ember számára, és vége az lehet, hogy meggyötrik azt az embert pszichikailag, fizikailag is beteggé tehetik, mindenféle ijesztgetésekkel és megfélemlítésekkel gyötörhetik meg, és a Biblia azt mondja, minden ilyesmitől az ember tartsa magát távol. Ne is legyen a házban se ilyen irodalom, semmi ilyesmi, mint ahogyan ezek a megtértek már, de rögtön nem jöttek rá, de egy idő múlva rájöttek, és ez a felidézett eset is arra késztette őket, hogy mindegy, hogy mi az értéke, más kezébe se kerüljön. Elégették az egészet, hogy ezekből semmi nem maradjon. Hát eddig vettük a mai témánkat, és majd legközelebb folytatjuk, hogy ugye itt Efézusban nagyon sokáig működött Pál, végül összesen 3 évig, most addig jutottunk el, hogy 2 éven át tanított ennek a Tirannusznak az iskolájában, és a legszebb ez az utolsó ige volt, az Isten igéje pedig növekedett és hatalmat vett. Nekem annyira tetszik ez az ige, és olyan szívbeli vágyakozással gondolok rá, hogy bárcsak ez történne a mai civilizációnkban, vagy a mi országunkban is, hogy az Isten igéje pedig növekszik és hatalmat vesz, mert ez az embereknek szabadságot ad, világosságot ad, megváltoztatja a jellemüket, az életüket, az emberi kapcsolataikat. Ez az, amiben igazán áldás van. Még talán megemlítem, hogy van egy ilyen irányzat, ugye ez a kereszténység széles köreiben van, ezt így hívják, hogy gyülekezet növekedési program. Ez a gyülekezet növekedési program, ilyen mega gyülekezeteket szeretnek létrehozni, ilyen különböző mozgalmak, és hát ez a cél, hogy minél hatalmasabb, ugye óriási csarnok, rengeteg ember legyen ott, és akkor ilyen kampányukra tanítanak, hogy kell az embereket érzelmileg hamar megnyerni, befolyásolni, hogy az ilyen mega gyülekezetekhez csatlakozzanak ilyen érzelmi alapon. És akkor a Reisinger János, ugye a nevét már itt többen ismerik, vagy hallgatták is az előadását, annyira tetszett nekem, amikor egyszer azt mondta, hogy nem gyülekezet növekedési programra van szükség, mintha öncél lenne valamilyen közösségnek vagy felekezetnek a szaporítása, hanem igen növekedési programra, hogy az Isten igéje váljék minél inkább ismerté, élővé és hatóvá, amely messze menően az emberek javát szolgálja. Itt véget ért.